Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a tridenti zsinat első ülésszakának 1548 közepén történt kényszerű berekesztése után a folytatás feltételei hiányoztak. Harmadik Pál pápát aggasztotta a helyszín körül kirobbant szakadással fenyegető vita. Ötödik Károly az interimmel megoldottnak tekintette egy időre egyház politikáját, a német protestáns rendek pedig az általuk megígért részvétel fejében komoly követeléseket támasztottak. Így kikötötték, hogy csak egy tridentben, nem pedig Bolognában ülésező zsinaton jelennek meg, követelték a zsinatnak a pápától, annak irányításától és befolyásától való függetlenségét, valamint azt, hogy a nélkülük megtartott első ülésszak határozatai tekintsék semmisnek, az ott terítékre került témákat tárgyalják újra. Harmadik Pál természetesen hallani sem akart ezekről a követelésekről, a következő esztendő 1549 őszén pedig távozott az élők sorából. Ezt hosszú, a nagyhatalmi politika érdekei által megnehezített konklávé követte, amelyből Giovanni del Monte bíboros az első ülésszak egyik levezető elnöke került ki győztesen. Az új pápa, aki a harmadik Gyula nevet választotta, szinte azonnal kinyilvánította, hogy ötödik Károly császár egyetértését elnyerve a zsinat folytatását kívánja, mégpedig az eredeti helyszínen Tridentben. Bár második Henrik francia király bejelentette, hogy nem ismeri el a zsinatot és püspökeit sem engedi Tridentbe utazni, a Szentatya 1550 novemberében kiadott bullájában újra összehívta a tanácskozást, amelyre ezúttal a protestáns német szuverének Brandenburg, Württemberg, Szászország és Strasbourg is elküldte képviselőit. A pápa Marcello Crescenzio bíborost küldte legátusaként, hogy vezesse a zsinatot, amelyre neves teológiai szakértők is meghívást kaptak, olyanok, mint Melchior Cano, Domingo Soto, Alfonso de Castro, Bartolomé de Carranza spanyol domonkosok, több jezsuita atya és a nagy egyetemek képviselői. A második ülésszak megnyitására a tervezett időpontban 1551. május 1-én került sor, az érdemi munka azonban csak ősszel indult meg. Az első téma, amelynek tárgyalása napirendre került, az eukarisztiáról szóló tanítás volt. A viszonylag gyorsan és nagy egyetértéssel elfogadott határozat a reformátori nézetekkel szembeszállva megerősítette a szentségben Krisztusnak a színek alatti valóságos és tartós, nem pusztán a vétel pillanatára korlátozódó jelenlétét, egyben pedig megerősítette a transzszubstanciációnak a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé váló átlényegülésének hagyományos tanítását. Az atyák kimondták azt is, hogy ennek a szentségnek a kiválósága fölülmúlja a többiét, hiszen közvetlen egyesülés a megváltóval, aki mindkét szín alatt külön-külön is a maga teljességében megjelenik az áldozati lakomában. A dokumentum rendelkezett arról is, hogy ezt a szentséget különös tisztelet és imádás illeti meg, gondoskodni kell a szent színek méltó őrzéséről és a betegekhez való elviteléről, vételéhez pedig méltó előkészület, bűnbánat szükséges. Egyedül abban a kérdésben nem döntöttek az atyák, hogy miként vélekednek az eukarisztiának egy vagy két szín alatti vételéről, ezt a kényesnek ígérkező témát elnapolták. Viszonylag gyorsan dűlőre jutottak viszont a zsinati atyák a következő két témában. November végén fogadták el a bűnbánat szentségét tárgyaló dokumentumot, amely kimondta annak krisztusi alapítását, a bűnbánat szükségességét, a keresztség bűn eltörlő erejétől való különbözőségét. A szövegben szó esett a bánat felindításáról, a gyónásról, a feloldozásról és az elégtételről, ez utóbbi esetekben azok bírói jellegét hangsúlyozva. Ezzel együtt született meg az utolsó kenetről szóló dokumentum. Ebben állást foglaltak ismét a reformátorok ellenében, annak szükségessége és szentségi természete Krisztusi alapítása mellett, szabályozták kiszolgáltatásának és felvételének idejét és módját, értékelték üdvösségi hatásait. Míg a teológiai témákban meglehetős egyetértés alakult ki a zsinati atyák között, merőben más volt a helyzet az egyház átfogó reformját érintő gyakorlati kérdésekben. Eleve felborzolta a kedélyeket, hogy a kúria álláspontját tükröző Crescenzio bíboros által előterjesztett tervezet gondosan kerülte a pápaság és a szentszék központi intézményeivel és hivatalaival kapcsolatos kérdések tárgyalását, a korábbi visszaélések megszüntetéséről pedig csak nagy általánosságban beszélt. Az ebben az ügyben kibontakozó vita akkor érte el a csúcspontját, amikor Verdun püspöke azzal a javaslattal állt elő, hogy tiltsák meg apátságok, nem rendtagok, esetenként világiak részére történő átadását, lényegében azt, hogy laikus állapotúak egyházi javadalomhoz jussanak. Az ügy önmagában apróság volt, de összefüggött a javadalomhalmozás és a helyben lakási kötelezettség kérdésével is, amelyek már az első ülésszakon is nagy ellentéteket szültek. Ráadásul hatalmas felháborodást keltett, amikor Crescenzio bíboros a javaslatot hatalmi szóval különösen éles kirohanások közepette utasította el, amit a jelenlévők jelentős része a zsinat megsértéseként, szabadságának korlátozásaként fogott fel. A zsinati munka menetét azonban ennél is jobban megzavarta a helyszínre érkező protestáns küldöttek magatartása. A korábbi döntések elfogadásának lehetőségét eleve csak a brandenburgi delegátusok mérlegelték, a többiek ellenségesen viszonyultak a zsinat munkájához. Így a württembergi delegáltak egy a katolikus nézetekkel eleve szemben álló hitvallási iratot, a Confessio Württembergicát hozták magukkal, de a strasbourgiak is azon a nézeten voltak, hogy tárgyalási alapként a korábbi döntéseket eleve semmisnek kell tekinteni. Ellenséges magatartásuk a külsőségekben is megnyilvánult, így csak közvetítőkön keresztül érintkeztek a pápai legátussal, lényegében bojkottálták a nekik nem tetsző témák bizottsági tárgyalását, majd pedig Konstancra és Husz Jánosra hivatkozva biztonságuk és mozgás szabadságuk garantálására menlevelet követeltek, amit meg is kaptak. Mindez azonban nem változtatott azon a tényen, hogy a nem hivatalos megbeszéléseken megfogalmazott követeléseiket a zsinat nem teljesíthette. Így hiába ragaszkodtak a protestáns küldöttek a püspököknek a pápának teendő hűséges kialori felmentéséhez, a zsinatnak a pápa felett állása konciliarista elvének kimondásához és a korábbi témák újratárgyalásához a megbeszélések ezen a ponton végleg zátonyra futottak. Ilyen körülmények között már ötödik Károly is belátta, hogy a hitettség helyreállítására nincs remény, csak ahhoz ragaszkodhat, hogy maga a zsinat ne kerüljön ismét felfüggesztésre. Ám miközben ezek az események zajlottak Tridentben, a nagy politika ismét közbeszólt. 1552 elején a német protestáns fejedelmek szövetsége a Schmalkaldeni Liga Szász Móric választó fejedelem vezetésével újjászerveződött, és szövetségre lépett ötödik Károly örök ellenfelével, a francia királlyal. Az így létrejött koalíció márciusban támadást indított a császári seregek és a katolikus területek ellen. Ez az akció ötödik Károlyt felkészületlenül érte, a protestáns hadak akadálytalanul nyomultak dél felé. Az uralkodó, aki korábban a zsinathoz közeli helyszínen Innsbruckban tartózkodott, hogy onnan kövesse nyomon a történéseket, most menekülni kényszerült, a német püspökök hazatértek, az itáliaiak egy része pedig ugyancsak útra készült. A zsinat kiteljesedő válságát azt tette véglegessé, hogy áprilisban a pápai legátus Crescenzio bíboros megbetegedett és meghalt, az atyák pedig április 28-án úgy döntöttek, hogy a zsinat felfüggeszti tevékenységét. Ezt a határozatot kényszerűen harmadik Gyula pápa is jóvá hagyta, megerősítve a felfüggesztést, szüneteltetést kimondó határozatot. A résztvevők tehát a dolga végezetlenül utaztak haza, rezignáltan véve tudomásul, hogy a második ülésszak lényegében eredménytelen volt, hiszen nem szüntette meg a protestáns szakadást, nem végezte el az egyház belső megreformálását, és nem állította helyre a keresztények közötti oly nagyon áhított békességet. Ilyen körülmények között a reform ügye mellett elkötelezett harmadik Gyula pápa, aki késlekedett a második ülésszak döntéseinek jóváhagyásával, úgy döntött, hogy a szükséges reformok folytatására egy nemzetközi jellegű a kúria mellett a helyi egyházak képviselőiből is álló püspöki bizottságra bízza, amelynek feladata lesz az egyház központi intézményeinek átalakítása. Ez a tervezet 5. Károly tiltakozása miatt nem valósult meg, ám részlet témákban történt előrelépés. Így 1552-53 terén megtörtént a konklávi, a konzisztórium és a pápai bíróságok reformja, annak pedig hamar híre ment, hogy a zsinati atyák közül többen, főleg spanyol és portugál főpapok, már is hozzáláttak a korábbi tridenti döntéseknek a gyakorlatba való átültetéséhez. A Szentatya támogatva ezt teljhatalommal ruházta fel az egyházmegyéjüket megújító rendbe tévő püspököket, egyben pedig úgy rendelkezett, hogy a Rómában huzamosan tartózkodó főpásztoroknak egy szűk a pápai udvarban szolgáló kör kivételével vissza kell térniük egyházmegyéjükbe. Ezt követően harmadik Gyula már egy átfogó reformbulla kiadását tervezte, ez azonban a Szentatya 1555. márciusában bekövetkezett halála miatt nem készült el. Áprilisban új pápát választottak a bíborosok, annak a Marcello Cervininek a személyében, aki maga is aktív részese volt korábban a tridenti zsinatnak, ám a magának a második Marcell nevet választó főpap alig egy hónap múlva meghalt. Ismét új pápa következett tehát Gian Pietro Carafa személyében, aki korábban a római reformtábor egyik meghatározó alakja volt. Negyedik Pál néven trónra lépő azonban már úgy ítélte meg, hogy a körülmények nem teszik időszerűvé a zsinat folytatását. 1556-ban összehívott Rómába egy reformkonventet, a zsinat folytatása helyett viszont meglehetősen autokratikus módon olyan egyedi intézkedéseket hozott, mint a pápai inkvizíció működésének hatékonyabbá tétele, az egyházi cenzúra bevezetése, a tiltott könyvek jegyzékének kiadása. Elrendelte a breviárium és a misekönyv reformját, drasztikus szigorításokat, súlyos szankciókat vezetett be a szerzetesi élet rendbetétele érdekében. 1559 nyaráig tartó uralkodása alatt azonban a zsinat folytatása és befejezése érdekében szinte semmi sem történt. Közben olyan események zajlottak a világban, amelyek a zsinat folytatásának és eredményes lezárásának elodázhatatlansága mellett szóltak. 1556-ban lemondott a császári koronáról öccse Ferdinánd cseh és magyar király, a spanyol trónról fia, II. Fülöp javára 5. Károly, aki 1558-ban meg is halt. Angliában Tudor Mária rövid uralmát követően a katolikus restauráció 1558-ban elbukott, a már-már vallás és polgárháborúba sodródó Franciaországban pedig a kálvini, ugyanott a reformáció egyre jelentősebb befolyásra jutása oda vezetett, hogy Róma figyelme már nem annyira a német, hanem inkább a francia állapotokra összpontosult. Mindezeket belátva, az 1560 tavaszán trónra lépő Angelo Medici, aki a IV. Pius nevet választotta magának, ismét felkarolta trident ügyét. Elsőként arról kellett döntenie a Szentatyának, hogy a korábbi zsinat folytatását rendeli el, vagy új zsinatot hív össze. A döntés nem volt tét nélkülű, hiszen a folytatás azt jelentette, hogy a korábbi két ülésszak döntései változatlanul hatályban maradnak, egy új zsinat viszont lehetőséget adna a korábban már lezárt témák újra tárgyalására. Az első megoldást a reformáció által alig érintett déli országok, Spanyolország, Portugália és az olaszok támogatták, a másodikat a protestánsokkal való megegyezésben még reménykedő császárság, valamint a vallási és politikai anarchiába merülő Franciaország. Ami a német helyzetet illeti, ott az 1555-ös augsburgi vallásbékével némi konszolidáció következett be, hiszen ez a rendelkezés rögzítette a status quo-t a katolikus és luteránus területek között, Róma ellenkezése dacára rendelkezett a luteránusok szabad vallásgyakorlása ügyében, de megnyitotta az utat a lassan meginduló rekatolizációs folyamatnak is, főleg a birodalom déli tartományaiban és a Rajna vidéken. A franciaországi helyzet különös aggodalomra adott okot, hiszen a kálvini reformáció főleg délen és nyugaton, valamint a városokban igen erős pozíciókra tett szert, félő volt, hogy a gyengekező II. Henrik király és a pártok között taktikázó Medici Katalin anyakirályi akarata ellenére az Huguenotta párt az ország feletti uralmat is magához ragadhatja. Ilyen körülmények között 1560 őszén hozta meg IV. Pius a döntést a tridenti folytatásról. Ad Ecclesiae Reginae kezdeti bullájában óvatosan olyan megfogalmazással élt, amely nyitva hagyta azt a kérdést, hogy folytatásról vagy újrakezdésről van szó, ám világosan kibonta, hogy az egyház reformját érintő zsinati tanácskozásra hívja tridentbe a püspököket. A Szentatya kiszemelt legátusaihoz intézet levelében szándékát világosan megfogalmazva így írt, idézem, eddig eleget vártunk az összes fejedelemre, és nem lehet már későbbre halasztani, hanem szükséges a zsinat mielőbbi megnyitása és előrevitele a legnagyobb sürgősséggel. Óhajtjuk azt, hogy a zsinatot lezárhassuk, jóvá hagyjuk, és megvalósítsuk határozatait. Az újrakezdés azonban ismét igen nehéz volt. A német protestáns fejedelmek egyöntetően elutasították a meghívást, Erzsébet angol királynő pedig be sem engedte országába a pápai követet. A német püspökök bejelentették, hogy a protestáns féllel létrejött vallásbéke veszélyeztetése miatt távol maradnak, és a császár is kételkedésének adott hangot a sikert illetően. Mindezek azonban nem tántorították el szándékától IV. Piuszt. 1561 elején kijelölte bíboros legátusait, akikre a zsinat vezetését kívánta bízni. Közülük a legtekintélyesebb a hercegi családból való kiváló diplomata Ercole Gonzaga volt. Mellette ott volt a pápa bizalmasa, a kánonjogász Ludovico Simonetta, és két nagyszerű reformteológus, Girolamo Seripando és Stanislao Hosius, a lengyel pázmány, Lengyelország katolikus hitre való visszatérítésének későbbi vezéralakja. Rajtuk kívül azonban a reform törekvéseknek és a zsinat ügyének akadt még egy fontos támogatója a pápa 20-as évei elején járó unokaöccsének, Carlo Borromeónak a személyében is. Nagybátyja még 1560-ban bíborossá nevezte, ki megtette a pápai állam kormányzásának és a kúria irányításának amolyan szürke eminenciásává, ettől kezdve pedig Carlo a távolból támogatta és irányította a zsinat munkáját, egyben pedig tanácsaival segítette magát a Szentatyát abban, hogy keresztül vigye reform elképzeléseit. Az előkészítő munka 1561 végére fejeződött be, 1562. január 18-án pedig majdnem 17 esztendővel az első ülésszak megnyitását követően ünnepélyes szentmise keretében a város székesegyházában megnyílt a tridenti zsinat 3. ülésszaka. Kedves hallgatóim, ennyit már a legközelebb az utolsó zsinati periódus eseményeivel folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.